Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 164. dicséretünknek az első versét. A 164. dicséretünk első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét a 226. dicséret eléneklésével. A 226. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you.
ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Zsoltárok könyvéből, a 41. Zsoltárból eképpen. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt. Boldog lesz a földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, megkönnyített betegségében. Én azt mondtam, Uram, kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, mikor hal meg, és vész ki az ő neve. Ha látogatni jön be valaki, hiába valóságot beszél, szíve álnokságot gyűjt össze magának, kimegy az utcára és beszél. Minden gyűlölöm együtt suttog rám, gonoszat koholnak ellenem. Isten átkaszálott őre áll, és mivel, hogy benne fekszik, nem kél fel többé. Még az én jó akarom is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. De te, Uram, könyörülj rajtam, és emelj fel engem, hadd fizessek meg nékik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem újjunk felettem. Engem pedig felhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, öröktől fogva, mindörökké. Ámen, ámen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, amikor belefut a mi életünk valamilyen típusú nyomorúságba, akkor oly sok kérdést támad a mi szívünkbe, és kér, kíván, sokszor követel is választ. Aztán, amikor belekerülünk valami nyomorúságba, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokan sajnálkoznak, aztán sok embernek megvan a véleménye, megbeszélik egymás között. Ugyanerről beszél a te igéd, hogy Dávid élete beleszaladt egy ilyen nyomorúságba, ahol oly sok kérdés merül fel. Köszönjük, hogy neked van mondani valód erről is, és tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy egészen más a te látásmódod, mint hogy az emberek, sokszor, mint ahogyan mi látunk. Nagy szükségünk van, Urunk, arra, hogy ha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor jól tudjunk látni, jól tudjunk érteni tőled. Ezért kérünk téged, hogy ebben az órában taníts bennünket, formáld a mi szívünket úgy, hogy tanítható legyen, add, hogy értsük a te gondolatodat, add, hogy meg tudjuk jegyezni, a szívünkbe tudjuk vésni a te üzenetedet, hogy amikor eljön az idő, akkor legyen mire emlékeztetni a te lelkednek. Mert ami a szívbe vésődik, mint annak idén Úr Jézus Krisztus a te szavaid a tanítványaid szívébe, amikor eljött a lélek, emlékeztette a tanítványokat, és minden eszükbe jutott, amit csak te tanítottál. Hadd kérjük el ezt most mi magunk is. Így kérünk, hogy légy itt velünk, Urunk, szólj a te igéden keresztül, és egészen személyesen mondd el az üzenetedet a te lelked által a mi szívünkbe. És adj hozzá, kérünk, engedelmes szívet. Amen. Az igéhirdetésre készülve énekelje a gyülekezet a 172. dicséretet, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól a Zsoltár a könyvéből, a 40. Zsoltár első kép, második, harmadik verséből, eképpen. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. Szeretett testvérek, a mai vasárnapi igénk egy nyomorúságba jutott embert tár elénk. A nyomorúság egy betegség, ami úgy tűnik, hogy súlyos. Aki ebben a nyomorúságban van, nem más, mint Dávid. Dávid, aki oly sok harcot állt már, oly sokszor becsületesen járt az ő életében, hitéletében, most beteggé lett. Nem nagyon olvasunk arról, hogy Dávid beteg, talán egyszer-kétszer a király időkből van néhány utalás erre. Mégis most a Zsoltár elénk tár egy olyan helyzetet, amikor nagyon beteg lett Dávid. Dávid, aki az Isten embere, Dávid, akint Isten felkent királynak, Dávid, aki az eljövendő időknek az áldott embere, most súlyos beteg lesz. És körbeveszik ellenségek, szól ez a Zsoltár ellenségekről, barátokról, akik hűtlenek lettek, akik mind megvallják a maguk hitvallását, gondolatát. Mindegyikről kiderül kivétel nélkül ebben a Zsoltárban, hogy miképp gondolkodik, hogyan gondolkodik, mit mond, mi az ő indulata. És szó van még egy örök kérdésről, amely ott van a Zsoltár mögött, bár nem mondatik ki, mégis nagyon sok utalás van rá, és amely nem ismeretlen számunkra, mert mi is olyan sokszor felszoktuk tenni ezt a kérdést. Azért is mondtam így, hogy örök kérdés. Mindig ugyanaz, teljesen mindegy, hogy milyen korszakban, milyen történelmi helyzetben járunk, mindig ugyanúgy szoktuk ezt elmondani. A kérdés így hangzik, miért történt ez meg vele? Gondolom ismerős mindenki számára. Belejut egy nehéz helyzetbe, beteg lesz, történik valami az életében, nem sikerül egy nagyon fontos dolog, és az ember megkérdezi, miért történt ez meg velem. Mások pedig, esetleg akik ismernek bennünket, barátok, vagy ellenségek éppenséggel, azok így kérdezzek, miért történt ez meg vele. És ugye ott van az emberben az, hogy igen, meg akarom magyarázni, logikát akarok keresni önön életemben. Szeretném tudni, hogy mi miért következett be, mert szeretem, hogyha ellenőrzésem alatt van az életem. Mert akkor vagyok döntési helyzetben. Eldöntöm, hogy erre megyek, vagy arra megyek. Az ember nem szereti a bizonytalanságot, nem szereti azt, hogy csak úgy megtörténnek vele dolgokat, az életben, ezért is olyan jó hallani Jézusnak a szavát, hogy tudom a te dolgaidat. Van valaki, aki ismeri az én életem, tudja, mi van bennem, tudja, mi van a lelkem mélyén, tudja, mi van a vágyaim világában, amiről nem beszélek másoknak, tudja, mi van a titkos mozgatórugokban, sőt, oda is lelát, ahová én már nem látok le, nem tudhatok róla, mert az életemnek olyan mély rétegei. Ő oda is lejárt, és azzal is teljes mértékben tisztában van. Az ember lelke nem tűri a bizonytalanságot, nagyon nehezen viseli a bizonytalanságot. Ezért kérdezi ilyenkor, amikor nagy betegségbe belejut Dávid. Kérdezné, mondhatnám, mert mi kérdezzük, ő nem kérdezi, de kérdezhetné, hogy miért történt ez meg vele? Miért van ez így velem? Dávid, ahogy a Zsoltárban látjuk, nagy beteg. Valami súlyosabb betegség vesz erőt rajta, nem a gyors gyógyulás jellemzi ezt a betegséget. Lehet a kimenetele halál is. Számítanak rá is az ellenségek. Reméljük, az Isten, aki átokba helyezte, meg is öli őt. Végigviszi ezt a dolgot. Mondják az ellenségek. Beteg Dávid, és nem olyan egyszerű fölkelni ebből. Nem olyan gyors dolog. Nem látható, sem egy hirtelen, vagy egy folyamatos rosszabbodása az állapotnak, ebből a Zsoltárból orvosilag nézve, és az nem látható, hogy hát azért van valami reménység, mert egyre javul, benne van ebben a betegségben. És a betegségben szólalnak meg dolgok. A kérdés, miért van ez így velem, egy ősi gondolkodásmódra utal. Nevezetesen ez az ősi gondolkodásmód nem másról beszél, mint arról, hogy ha jó vagy, ha engedelmes vagy, áldás lesz a részed. Áldás lesz a részed, dolgaid megszaporodnak, juhaidnak fajzásai megszaporodik, egyre több lesz belőle, családod megszaporodik, anyagi helyzeted megjavul, és egyre jobb lesz, és lehetne sorolni. Az Auschwitznek a világa alapvetően földi áldásokban a gondolkodó világ. Erről szól az egyik fele. A másik fele így szól, ha gonosz vagy, ha engedetlen vagy, akkor megver az Isten. Ezért keressük az okokat. Mi történhetett a múltban, amiért ez következett Dávidnak az életére? Mi történhetett az én életemben, amire az Istennek ez volt a válasza? Azaz, a miért van ez így velem kérdése, mindig valahogy okokozati horizontban, koordinátorrendszerben gondolunk bele, hogy valami elkövetkezett, valami megtörtént, annak oka kell, hogy legyen. Így ennek a betegségnek az oka is nem az, hogy elkaptam valami fertőzést, nem az, hogy valami olyan helyen jártam, ahol valami titkozatos betegség egyszer csak meglepett, és én beteg lettem, hanem egész más szinten gondolja végig, hogy vajon az-e az oka az én betegségemnek, az én nyomorúságomnak, az én bajomnak, hogy megvert az Isten. Ez bizonyos nagyon súlyos kérdés. Sokan ma így gondolkodnak. Ha jó vagyok, megáld az Isten. Ha pedig rossz vagyok, engedetlen vagyok, gonosz vagyok, megver az Isten. Na de így van-e? Ez egy nagy kérdés. Ha az új szövetséget nézem, oly sokszor előfordul, hogy valaki engedelmeskedik az Istennek, engedelmes Jézusnak, és veszélybe, nyomorúságba, nehézségbe jut az élete. Hát, ha csak belegondoltok Pál életébe. Pál engedelmesen hirdeti az Istennek az igéjét, Jézus Krisztus követségébe jár, az evangéliumot viszi. Mi a válasz? Megverik. Vagy éppen az a válasz, hogy megkövezik. Üldözés szenved. Menjünk tovább. Hajótörés szenved Pál. Ő is föltette volna a kérdés, mit csináltam rosszul, hogy Isten így megvert engem, hogy elsüllyesztette azt a hajót, amin én utaztam, és itt vergődünk, és nem biztos, hogy kijutunk valamilyen szigetre, aztán később tudjuk, hogy kijutottak valamilyen szigetre, ez Málta szigete. Nézzük a tanítványokat. Ott vannak a tanítványok, engednek Jézus szavának, nélküle átmennek a túlpartra, átmennének a túlpartra, de az engedelmesség következményeként életük legnagyobb viharába szaladnak bele, amiben majdnem meghalnak. És tudjuk arról az igei szituációról, ami ott történik velük, hogy hogyan történt, nagyon hosszú ideig benne vannak az életveszélyes helyzetben. Engedelmeskedtek Jézusnak. Mi volt a kiváltó ok? Mi volt a kiváltó oka annak, hogy Dávidot baj érte, hogy megbetegedett? Keressük erre a kérdésre a választ, és kiderül, hogy nagyon rosszul kérdezünk. Tudjátok miért? Mert a Zsoltár nem válaszol rá. Nem mondja ki, nem mondja el, nem beszéli el, mi volt az oka annak, hogy Dávid beteg lett. Nem is látjuk ezt a kérdést Dávid szájából. Ugyanakkor figyeljük meg, hogy az ellenség gondolkodásában mindvégig ez van ott. Oka van annak, hogy Dávid beteg, és ez az ok, hogy átok ül rajta. Isten megverte. De Dávidnál nem látjuk ezt a gondolatot. Sem a Zsoltár alaphangjában nem látjuk ezt a gondolatot. Mert rossz kérdésre csak rossz választ lehet adni. Nem szól róla a Zsoltár, és nem kérdez erről Dávid. Olyan, mintha azt mondaná, életünk kicsi, és bizony sok veszélynek van kitéve. A betegség ezek közül egy. Semmi különös dolog nem történt, csak annyi, mint bármely más emberrel megeshetesz. Beteg lehetek én is, beteg lehetsz te is. Elkaphatsz valamit, érheti a szervezetedet valami fertőzés, és mert az Isten nem vett ki bennünket a világból. Minden, ami a világban igaz, a világban megtörténhet, bizony velünk is megtörténhet. Mint ahogy a jó is megtörténik velünk. Isten úgy tanít Jézuson keresztül, hogy Isten fölhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Mit is jelent ez? Az, hogy a jókra is süt a nap, őket is fölmagasztalja, meg a gonoszokra is fölhozza az ő napját. Milyen különleges Isten. Mi pedig úgy tartanánk helyesnek, meg jónak, meg ez a gondolatrendszer, amiben az ok-okozati összefüggéseket kutatjuk, azt mondja, hogy Istennek nem kellene a gonoszokra fölhozni az ő napját, nem? Mert hát ők gonoszok. Őket meg kell verni. De Isten nem ilyen. Isten fölhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. Tehát Dávid azt mondja, hogy életünk kicsi, a betegség ezek közül egy, amely veszélyként velünk szemben áll, megtörténhet velünk. Megbetegedhet a hitetlen, és megbetegedhet a hívő is. Ez az emberi léthez hozzátartozó, itteni földi létünkhez hozzátartozó lehetőség, eshetőség, hogy megtörténik ezzel az emberrel. És nagyon sokszor Isten nem vonja ki a lábát az ő gyermekének az ilyen lehetőségektől. Minden, amit a világban megtörténik, megtörténhet velünk, az ránk is érvényes. A kérdés mindig az, utána mit kezdünk a dologgal. Amikor belekerülünk, hogy van a kifelé menetel ebből az ügyből? Mindig ez a kérdés, és erről már beszél a Zsoltár. A hitvallás tehát nem arról szól, hogy miért esett meg ez velem, nem közvetlen ok-okozatot lát, nem közvetlen ok-okozatként fogja föl a betegség és az előtte levő dolgokat, mégis van ok és okozati összefüggés ebben a Zsoltárban. Mert kétségen kívül minden életnek kivétel nélkül van előélete. Így ez a különleges hitvallásos Zsoltár két dologban is beszél erről. Beszél arról, hogy Dávidnak volt engedelmes előélete. És beszél arról, hogy volt a bűnben előélete, volt bűn a múltjában Dávidnak. Ez a Zsoltár is kimondja. Beszél arról hitvallásszerűen, nem is azt mondja, hogy velem ezt tette az Úr, nem bizonyságtétel, hanem hitvallás, Istenről szóló beszéddé lesz a Dávidnak a szájában az, hogy boldog, aki a nyomorú útra gondol, a veszedelem napján megmenti őt az Úr. Milyen különleges dologról beszél itt Dávid, aki engedelmességben, a hív életnek a szent cselekvésében, cselekedeteiben jár, az nem akkor kapja meg a maga jutalmát, amikor megcselekedett valamit. Nem is úgy kapja meg a maga jutalmát, hogy nem lesz beteg, hanem úgy kapja meg a maga jutalmát, hogy a betegségben az Isten megtartja, a szükség idején megérkezik Istennek az elképesztően nagy segítsége, hogy bár élet-halál között mozog az élete, de mégis van valaki mellette, aki az élet javára billenti a Dávidnak az életét, az Isten emberének az életét. Van ennek oka, van egy ok-okozati viszony, ami fennáll. Egyszer engedelmes voltál, hívő szívű voltál, szeretted a másikat úgy, hogy nem vártál semmit. Most azért, amikor te szükségbe jutottál, én jövök hozzád, és téged megtartalak. Milyen csodálatos dolog ez. Milyen fantasztikus, amikor az Isten jön, és amikor nem várnánk, amikor nem gondolnánk, amikor mindenféle buta gondolat kovályogna a fejünkbe, akkor egyszer csak jön és tart. Amikor igazi szükségnek ideje jött el. Mert mi várnánk talán azt, hogy legyen egy kicsit jobb, meg még egy kicsit jobb, meg még egy kicsit jobb az életünk. A klasszikus ószövetségi áldást várnánk, szaporodjanak a juhaink, legyen nagyobb a lakásunk, és a többi, és a többi, és a többi. De Isten félre rakta a jutalmát annak, amikor te hívő emberként ingyen, szívből szerettél és adtál a másiknak. Félre rakta a jutalmát. És egyszer csak jön azt a szerető atyát, és melléd áll a nagy szükségben, amikor mindenki, aki körülötted van, beszéli a maga indulatát, és nem tud segíteni rajtad. Hány olyan eset van, tudjátok, amikor az orvosok már szétteszik a kezüket, és azt mondják, nem tudunk segíteni. Azt mondják, hogy a mi számításunk szerint ennyi meg annyi ideje van a másiknak hátra, és utána mégis az Isten megfordítja az emberi számítást, és az orvosok újra szétteszik a kezüket, mondván nem értik, hogyan történhetett ez. Dávid tehát nem a betegség okáról szól, a nyomorúság okáról, hanem arról, hogy van oka hálát adni az Istennek, mert az Isten megtartja őt. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Hát az, hogy nem a bűn és az utána következő verés között van direkt kapcsolat, hanem az engedelmesség és a megtartatás között van direkt kapcsolat. Hangsúlyozom, a hívő életben. A hívő életben. Mert bizony az Úr késedelmes a haragra, és meg nem feledkezik a bajban te rólad. Legyen az bármilyen típusú nyomorúság és baj is. Fékezi az ő haragját az ő gyermeke ellen. Nem úgy történik, hogy elkövet valami bűnt, és jön a megtorlás, a kíméletlen megtorlás. Van is erről egy közmondás, bár nem mindig igaz, hogy Isten nem ver bottal. Istennek a gyermekéhez való viszonya egészen más. Direkt kapcsolat van az engedelmesség és a megtartatás az Isten szeretete között. De nincs direkt kapcsolat a bűn és a megtorlás között. Tudod miért? Mert Jézus odaállt közé. Ezért nem érkezik meg hozzád a megtorlás, mert Jézus saját testével és lelkével fogta fel azt, ami járna nekünk, neked, nekem a bűneink miatt. Ezért az Úr késedelmes a haragra, késedelmes a verésre. De viszont van direkt kapcsolat az engedelmesség és a megtartatás között, mert az Isten szeretete az oly végtelen nagy, oly végtelen bölcs. Nem úgy szeret, ahogy mi szeretnénk magunkat, hanem úgy szeret, amiképpen a valójában szükségünk van rá. És közben pedig látjuk, hogy Dávidnak van még néhány komoly vitája a körülött álló emberekkel. Látjuk az ellenségeket, és látjuk az úgynevezett barátokat. Elképesztő, mennyire visszacseng Jób könyvének a baráti köre ebben a zsoltárban. Ott is megérkeznek a szenvedő, a fájdalmakat, különböző félelmetes betegségeket, folyamatosan kiáll a Jobhoz, aki már elvesztette szinte az egész családját, a feleségünk kívül mindenkit elvesztett, elvesztette a vagyonát, és körüljárják, és beszélgetnek velem ezek a barátok. És ugyanez hagyja át a Jób könyvét, ugyanez a kérdés, meg kell magyarázni, miért történt Jobbal ez. És akkor olvashatjuk körkörös érvelési rendszerben, mondják egyik a másik barát után, egyik a másik barát után, egy, kettő, három, egy, kettő, három, szinte folyamatosan zúdítják Jobbra rá, miért történt ez veled. Ők, akik a nagy titkoknak tudói, akik aztán röntgen szemükkel egészen a mélybe lelátnak. És elmondják, hogy mit csináltál te jól, rosszul. Miért kellett ennek isteni törvényszerűség szerint így történni? Mert ha nem így történik, akkor nincs isteni törvény, de mert van isteni törvény, ezért így kell történni. És nem láttak el odáig, ami valójában történt, hogy a mennyben történt valami egészen különös dolog, hogy Jobot kikérte a sátán, és Isten kiadta. Erre nem látnak rá. A végén pedig olyan haragvó az Úr a barátok ellen is, hogy azt mondja, imádkozzál Jób a barátaidért, hogy meg ne üljem őket. Hogy meg ne üljem őket. Mert olyat szóltak. A bölcs barátok. A hűségesek, akik ott ültek vele, Jóbbal egy körbe, leültek a hamuba mellé, és megmagyarázták, miért történt ez ő vele. Itt is láthatunk ilyeneket. Meglátogatják Dávidot. Aztán utána, amikor kimennek, akkor mindenféle örültséget beszélnek. Milyen jó azért mégiscsak, hogy van egy határ, hogy csak örültséget, bolondságot szólnak és beszélnek ezek a barátok. És nem jutnak el oda, amit az ellenségek, a gyűlölők mondanak. Istennek átka szállott őrel, és mivel, hogy benne fekszik, nem kell fel többé. És az ellenségek, miként Jónás, leülnek valami képzeletbeli tök alá, és várják, hogy Dávid jól belepusztuljon a betegségébe. Különösen a nyomorúság a körülöttünk élő emberekből, családtagokból, barátokból is kihozza azt, amik ott vannak ő bennük. Kiderül, hogy milyen indulatok járják át az embereket. Kár öröm, úgy kell neki. Sajnálkozás, lesajnálás. A némelyek okokat keresnek mögötte, ezért, azért, amazért. Mások felsőbb okot keresnek fölötte, hogy azért, mert az Isten úgy tett vele, mert valami olyat cselekedett. Minden esetre mindenki ott áll Dávid körül, és mondja a magáét. Hozzá kell tegyem, Dávid előéletében, ahogy említettem, volt engedelmesség, de az előéletében volt bűn is. De a Zsoltár nem arra tanít bennünket itt, hogy mert bűnt elkövetett, ezért lett betegség, és ha a bűnt megvallja, elmúlik a betegség. Nem erre tanít, de megvallja a bűnt. Dávidban ott van az önvizsgálat is. Ott van az is, hogy kérdezi önmagától, mi volt az, amivel megbántottam az Urat. És elmondja neki. És leteszi a bűneit az Isten színe elé, és kap feloldozást. Így mondja, Uram, kegyelmezd nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Elmondja maga bűneit. És mégsem ez az oka az ő betegségének. Mi tehát az oka az ő betegségének? Testvérek, ebből a Zsoltárból nem tudjuk. És tudjátok, mennyi olyan dolog történik meg az életben, amire így nincs válasz. De az Istennek van egy más típusú válasza, amit elmondtam, és amit jól jegyez meg, mert ezen a kijelentésen alapszik, hogy a bűn és a megtorlás között nincs direkt kapcsolat, mert te érted, Jézus Krisztus meghalt. Ott megállt a direkt kapcsolat. Viszont az engedelmesség és a megtartatás, a szeretet és a megépítés és az engedelmesség között van direkt kapcsolat, mert ez az Isten gyermekének a lehetősége, kiváltsága, hogy az Úr megépíti, hogy az Úr, amikor szüksége van, utána jön, megmenti, felemeli és felépíti őt. Megeshet velem is, veled is, ilyen vagy olyan történés, és mégis az okok máshova vezetnek, Isten sok mindent elrejt, hogy miért és hogyan történt meg velem, de egyet nem rejt el az ő szeretetét. És elmondja neked, minden bűnödért Jézus Krisztus tökéletesen eleget tett. Én nekem nincs vitám veled. Ha bűnt követsz el, legfeljebb a bűn ver meg érte, de én megátkozni téged nem foglak ezért. Azonban, amikor belejut az életed a nyomorúságba, minden engedelmességedért, minden irántam való szeretetedért jövök és megtartalak téged. Aztán majd elmondod a magad imádságát, tartasz egy vizsgálatot önmagad felett, elmondod a bűneidet, amit én már megbocsátottam neked. Elmondod, és én meggyógyítom a lelkedet, aztán meggyógyítom a testedet is. És akkor az ellenségek majd csodálkoznak, nem Istennek átkaszálott őre áll, még a jó akarók is csodálkozni fognak, akik hűtlenül elhagyták, igaz barátok nem voltak, és Isten felépíti Dávidot, meghallgatja a könyörgését, ami így szólt, de te Uram, könyörülj és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem újjon felettem. Engem pedig fedhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állítasz minden ha. Egész más Isten teológiája a bajról, a betegségről, a nyomorúságról, mint a miénk szokott lenni. Miénk azt kutatja, miért történt ez, és nincs válasz. Akkor másikra nézünk, akkor azt kutatjuk, miért történt ez vele, és könnyű válaszokat adunk. Hűtleneket, szeretetleneket. Isten teológiája pedig arról szól, hogy a nyomorúság és a bűn között nincs direkt kapcsolat, mert a bűnnek a következményét Jézus már felfogta önnön testével, de az engedelmesség, az irántam való szeretet és a megáldás, a megtartás és a felépülés között van direkt kapcsolat. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te a kereszten odaálltál a mindent elsöprő, félelmetes, büntető és igazán ítélő harag elé, és felfogtad az egészet, hogy minket el ne érhessen. Köszönjük, hogy veled járhatunk. Köszönjük, hogy magadnak választottál bennünket, így hisszük. Köszönjük, hogy oszthatjuk az abban való hitet, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél ott a kereszten. Azokért is, amelyek a régmúlt időkben történtek, de azokért is, amelyek ember voltunk, testben lételünk miatti botlásokban meg fognak történni velünk. Azokért is megbocsátottál már előre. Milyen borzasztó, hogy keressük az ilyen típusú okfejtésekben azt, hogy mi miért történik. Szeretnénk megmagyarázni, szeretnénk érteni, szeretnénk megnyugodni, hogy nem a véletlen kezébe estünk, és nem labdázik velünk valamiféle sors. Ezért keressük a válaszokat. Köszönjük, hogy te tanítasz arra, hogy hol találhatunk választ. Amikor keressük, hogy miért történt velünk ez a nagy baj, akkor te elmondod, ne ezt nézd, hanem hogy megtartottalak. Megtartottalak, mert engedelmes voltál, mert szerettél engem, és szerettél mást. Urunk, a mi szemünk össze-vissza nézeget, mindig rossz célpontot vesz fel. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket helyesen látni a dolgokat. Minden egyes gondolatnak, minden egyes indulatnak sokszor van lógiája, azaz rendszere, miért gondolkodunk úgy. Sokszor az ellenségeink is teológizálnak, megmagyaráznak mindent, ami velünk történik. Persze, ami velük történik, azt már nem tudják megmagyarázni, ők sem. De amikor rólunk van szó, oly okosak mások. Köszönjük, hogy nem kell hallgatni rájuk. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy azt láthattuk Dávidtól, hogy volt belső bizonyossága a te megtartó szeretetedről. Arról, hogy van jövendő, van kifelé való jövetel a halálos betegségből, hogy volt látása. Köszönjük, hogy arra tanítasz bennünket, hogy nekünk is lehet te benned. Így kérünk téged, hogy ha betegek, ha nyomorúságban vagyunk, akkor tarts meg bennünket. Adj helyes, világos, tiszta gondolatokat. És kérünk téged, hogy ha valamikor bele fog szaladni az életünk egy ilyen fájdalmas dologba, akkor emlékeztess meg a te igédről, a te beszédedről, hogy azáltal hozzád juthassunk lélekbe, tőled tanácsot kérvén, és nálad válaszokat találva. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, add, hogy ne felejtsük a te szavadat, kérünk téged, segíts hogy ne csak a mindennapi élet, a megszokott élet, vagy épp a nagy küzdelmek idején, hanem a nyomorúságban is a te dicsőségedre élhessünk. Jézusért. Amen. Az igéhirdetés a 229. dicséretünknek az első versével válaszoljunk. A 229. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig az áldás vétele előtt a 229. dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük el. A második vers így kezdődik: Mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsérítesz engem. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség Isten velünk, a viszontlátásra.